mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes Szent Háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, hogy a szól hozzánk ezen a vasárnapon. Márk evangélium a magyarázata soron következő igerészéből, a 4. fejezet első versétől a 20. versig terjedő igerészből. Isten igéjét a gyülekezet helyét elfoglalva hallgatja meg figyelemmel. A megnevezett helyen itt szól hozzánk Isten igéje. Jézus ismét tanítani kezdett a tenger mellett a parton, de igen nagy sokaság gyülekezett hozzá, ezért a hajóba szállva a tengeren tartózkodott, az egész sokaság pedig a tenger mellett a parton volt. Sok mindenre tanította őket példázatokban. Egy alkalommal ezt mondta nekik tanítás közben. Halljátok, íme kiment a magvető vetni, és történt vetés közben, hogy egyik mag az útra esett. De jöttek a madarak és felkapkodták. Másik meg a sziklás helyre esett, ahol kevés volt a föld, és hamar felsarjadt, mert nem volt mély a talaj, amikor pedig felkelt a nap, megperzselődött, mivel nem volt gyökere, és kiszáradt. Egy másik a tövisek közé esett, de a tövisek megnőttek, megfojtották, és így nem hozott termést. A többi pedig a jó földbe esett, és termést hozott, mivel kikelt és felnőtt, és meghozta 30-szorosát, 60-szorosát, sőt, 100-szorosát is. Majd hozzátette, akinek van füle a hallásra, hallja. Amikor egyedül maradt, a körülötte lévők a 12-vel együtt megkérdezték őt a példázatokról. Jézus így szólt hozzájuk, nektek megadatott az Isten országának titka, de azokhoz, odakint, minden csak példázatokban jut el, hogy akik néznek, nézzenek ugyan, de ne lássanak, és akik hallanak, halljanak ugyan, de ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és bűneik meg ne bocsátassanak. Azután így szólt hozzájuk. Nem értitek ezt a példázatot? Akkor hogyan fogjátok megérteni a többit? A magvető az igét hinti. Némelyek olyanok, mint akik az útfélen vannak, odahull az ige, de amikor meghallják, azonnal jön a sátán, és kiragadja a beléjük vetett igét. Mások azokhoz hasonlítanak, akiknél a maga sziklás talajra hullott. Ezek, amikor meghallották az igét, azonnal nagy örömmel fogadják, de nem engedik, hogy gyökeret verjen bennük, mert mindig a pillanatnyi helyzethez igazodnak, és ha nyomorúságot vagy üldözést kell szenvedniük az ige miatt, azonnal eltántorognak. Mások pedig olyanok, mint akiknél a tövisek közé hullott a mag, ezek meghallják az igét. De az élet gondja, a gazdagság csábítása, vagy egyéb dolgok kívánása megfojtja az igét, úgyhogy ez sem hoz termést. A többiek pedig olyanok, mint akiknél a jó földbe hullott a mag. ezek meghallgatják az igét, befogadják, és 30-szoros, 60-szoros, sőt, 100-szoros termést hoznak. Ha minden kegyelemnek Istene tegye áldottá az ő igének hallgatását, szívünkben fogadását és megtartását. Imádkozzunk testvéreim! Élő Istenünk, köszönjük neked azt a határtalan szeretetet, amellyel te szólsz, megszólítasz, vezetsz bennünket az örök élet útján. Köszönjük, hogy most is elkészítetted a te igédet, hirdeted közöttünk a te beszédedet, abban a te megtartó szeretetedet pazarolod ránk. Áldott ajándék ez, Urunk! Szeretnénk most is megköszönni ezen a hideg vasárnapon is, hogy ennyien együtt lehetünk, és megtapasztalhatjuk azt a csodát, hogy te szólsz hozzánk, hogy tart még a kegyelmi idő. Bocsáss meg nekünk, Urunk, hogy olyan sokszor rest a mi szívünk, hogy elhiggyük a te ígéreteidet, hogy igazán, őszintén, rád hagyatkozva figyeljünk a te szavadra, hogy jó talajjá legyünk, hogy a te szavadat halljuk, meghalljuk, befogadjuk, és gyümölcstermő életet éljünk. Bocsáss meg nekünk, hogy a mi nyomorúságunk miatt testi szemekkel látva olyan kicsi az igehirdetés eredménye, hatásfoka. Mégis azzal a reménységgel vagyunk itt, hogy minden emberi nyomorúságunk ellenére te munkálsz bennünk, s a te szereteted legyőz minden emberi ellenállást, s nékünk is adatik az Isten országának titka, adatik, adatot, sőt ebben erősödhetünk, a te kegyelmedben, a te igéd meghallásában és befogadásában. Nagy szükségünk van erre, mert a te igéd megvidámít, éltet, és bátor szívet ad. Kérünk téged, áld meg Isten tiszteletünket, így mindannyiunk épülésére és a te nagy neved dicsőségére. Jézus Krisztusért kérünk, élő Istenünk. Amen. Isten igének hallgatására készülve kérjük a Szentlélek erejét, énekelve a 151. dicséretet. Uram Isten, siess minket megsegíteni! És hiszem, hogy lelke segítségül hívásával hozzátok is szólni kíván. Írva található az előbb felolvasott szakaszban, Márk evangéliuma 4. fejezetében, a 3. versben eképpen. Halljátok, íme kiment a magvető vetni. Amen. Kedves testvérek, mi történik az Isten igéjével? Elhangzik az Isten igéje, de vajon elvégzi-e bennünk munkáját? Halljuk-e, meghalljuk-e, befogadjuk-e, és az életünkben, a mindennapokban gyümölcstermő életet tudunk-e élni az elhangzott igék alapján? Olyan sok-sok ige hangzik el vasárnapról vasárnapra. És mi lesz az elhintett mag sorsa? Mi lesz ennek a sok-sok elhangzott igének az eredménye? Van-e gyümölcstermő élet? Gondoljatok bele, kedves testvéreim, abba a kegyelmi állapotba, abba a csodába, hogy vasárnapról vasárnapra csak Magyarországon milliós nagyságrendben gyűlnek össze templomokba a különböző felekezeti keresztjének. Mi mindig azon panaszkodunk, hogy jaj a kereszténység, jaj kevesen vagyunk. Mondjatok nekem még egy olyan szervezetet, amely vasárnapról vasárnapra újból és újból rendszeresen milliókat mozgat meg. Még egy világsztár is egy alkalommal, egy országba érkezve örül, ha egy Budapest sportarénát 15 ezer emberrel meg tud tölteni. Kegyelmi állapotban vagyunk. Évezredek óta minden vasárnapon hirdettetik Isten igéje. Még a járvány idején is együtt vagyunk. Csak ebben a hazában több millióan hallgatják most is Isten igét személyesen, és akkor még az online térről nem is beszéltünk. És éppen ez a csoda veti fel a kérdést. Elhangzik az íge, hirdettetik Isten szava. Mi lesz az ige sorsa az elhangzása után? Erre a kérdésre felel Jézus ismert példázatában, a magvető példázatában. Ennek a példázatnak az első üzenete az az örömteli hír, hogy Isten szól. Isten szól, igét ad nekünk, megszólít bennünket. Nem lehet ezt elégszer megköszönni. Isten a magvetőn, Jézus Krisztuson keresztül hinti az ige magvait. Ebben a példázatban a magvető, Jézus Krisztus, Isten küldötte, és maga Jézus Krisztus is emberi eszközöket használ fel az ige hirdetésében, lelkészeket és nem lelkészeket. Mi az egyetemes papság elvét valljuk, minden hívő ember pap a maga helyén bizonyságot tesz az élő Isten üzenetéről. Jézus Krisztus eszköze minden hívő ember. A magvető Isten küldötte Jézus Krisztus az ő eszközeink keresztül. A mag pedig maga az ige, Isten beszéde, az örök élet, az új élet és a bűnbocsánat evangéliuma. A mag az ige, és a mag sajátossága, hogy a magban ott van a növekedés lehetősége, a csíra, a kibontakozás, a növekedés, az élet. Mert a mag, Isten igéje mindig az életet szolgálja, Isten mindig az élet pártján áll. A talaj, a szántóföld pedig mi vagyunk emberek. Kivétel nélkül mindannyian, és közülünk azok lehetnek a magvető Jézus Krisztus eszközei a mag hintésében, akiknek az életébe, szívébe, életének talajába A mag jó helyre hullott, jó talajra, s ott növekedhetett, és gyümölcsöt teremhetett. A magvető Jézus Krisztus, a mag az ége, Isten beszéde, s a szántóföld, a talaj pedig mi emberek vagyunk. És így értve a példázat elemeit, hatódjunk meg azon, kedves testvéreim, hogy Isten ebben az órában is hirdeti az ő igéjét. Úgy, ahogy abban a korban úgy vetettek, hogy mindenhova elszórták a magot, és utána szántották be a talajba a magot, megfagyva az ősi barázdákat, mint akkor a magvető pazarolva bőségesen mindenhová szórta a magot, így Isten az ő igéjét mindenhol, kivétel nélkül mindenkinek hirdeti. Ez az ő határtalan szeretetének a bizonyossága, pecsétje. Bőségesen adja nekünk az igét, nem válogat, pazarol, szórja az ige magvát. Ebben a pazarlásban ott van Isten szeretete. És Isten igéje, amelyet ő hint felénk, az mindig teremtő szó. Abban ott van Isten hatalma. Csodálkozzunk rá erre a tényre, hogy a hatalmas Isten, akinél hatalmasabb nincs, Jézus Krisztusban az ő lelke által most is adja nekünk azt a hatalmas teremtő szót, amellyel ő egykor világot teremtett. És a nem létezőből létező állt elő. Ilyen hatalmas az Isten szava, amikor azt mondja a bénának, hogy kelj fel és járj. Amikor azt mondja a vakon született embernek, hogy láss, akkor ott nem kezelés történik, nem terápia történik, nem gyógyítás történik, nem orvosi tevékenység történik, ott új teremtés történik. A béna nem járt addig. A vakon született ember nem látott addig, amire egyedül Isten képes, teremt, újjáteremt az ő igéje, teremtő hatalom, amely, ahogy a zsidókhoz írt levélben olvassuk, hordozza a világ mindenséget. Isten szeretete, hogy szól hozzánk, és ezzel a teremtő, újjáteremtő igével, hordozó, megtartó igével szólít meg bennünket. Kedves testvéreim, hatódjunk meg ezen, köszönjük meg ezt Istennek, köszönjük, hogy ez így van. A mai vasárnapon is így van. És alázkodjék meg bennünk a lélek. Mert ha Isten ennyire szeret bennünket, és hinti az ige magvait, akkor nekünk csak is tisztelettel, alázattal, ahogy Jakab levelében olvassuk, szelíd lélekkel kell fogadni az Isten igéjét. Ezzel a tisztelettel, ezzel a szelíd lélekkel kell mindig kinyitni a Bibliát, hogy Isten adja az ő igéjét, az ő szavát, a teremtő szót, mindig a mi javunkra, életet akar, neki mindig igaza van. Szólj, Uram, mert hallani akarom a te szavadat, nem ellent állni akarok. Így ezzel a lélekkel, ezzel a tisztelettel, szelíd lélekkel kinyitni a Bibliát, így készülni az Isten tiszteletre. Hogy ige hallgatóként szeretnék idefigyelni, kapni valamit, meghallani ezt a teremtő szót, az ige hallgatásra is rá kell készülni, félretenni azt, ami mocorog bennem, a gondolataimat, a terheimet, a bajaimat, és természetesen az ige hirdetőnek is ezzel a tisztelettel és szelíd lélekkel kell felkészülni az ige hirdetésére. Ez az első üzenet, Isten szól, Jézus Krisztusban a lélek által adja nekünk az ő teremtő, újjáteremtő, megtartó, hordozó, üdvözítő szavát. Szórja az ige magvait, pazarolja most is mindenfelé, ránk is. És ebből következik a második üzenet, amely szinte kiemeli az Isten hatalmas szeretetét, hogy ő szól. Annak ellenére szól, pazarolja az ő igéjét, hogy a magvető példázatából az derül ki, hogy olyan kicsinek tűnik, testi szemekkel látva, statisztikailag értékelve az ige hirdetés, az ige szórásának a hatékonysága, eredményessége, amely rámutat az ember alapállapotára, bűnére, nyomorúságára, és az ember minden nyomorúsága ellenére Isten nem adja fel, nem vonja meg tőlünk a kegyelmét, szórja az ige magvait. Jézus megmagyarázza ezt a példázatot, könnyű helyzetben vagyunk, de hiába magyarázza meg, majd rámutatok az ige hirdetés harmadik részében, csak az ő lelke fedi fel igazából ennek a példázatnak a titkát, de megmagyarázza a lényeget. Ezt csak röviden összefoglalom, hiszen mindannyian ismerjük jól ezt a példázatot, a négyfajta ember típust, ahogy fogadhatjuk az Isten igéjét. Először is az ége hullhat az útfélre, a barázdára, ahol, így mondja Jézus Krisztus, az égi madarak azonnal felkapják. Meg se halljuk az ígét, mert el se jövünk, mert nem érdekel bennünket. Vagy ha itt vagyunk, nem tudunk figyelni. Halljuk, de nem értjük. Ilyenkor a gonosz azonnal kikapja a magot, nem is tud gyökeret verni. Az égi madarak felkapkodják, ha útfélre esett a mag. Aztán, amikor sziklás talajra esik a mag, akkor először elkezd csírázni a vékony humuszrétegen, de eléri a sziklát, és elkezd a növekedő csírázó mag sorvadni, mert nem tud mélyebben gyökeret verni. Mint amikor nagy örömmel fogadja valaki az Isten igéjét, és tele van lelkesedéssel és lendülettel, örömmel, erre van szükségem, szólt az Isten. És aztán kimegy a hétköznapokba, a világba, és jönnek a problémák, így mondja az ige, a nyomorúság és az üldöztetés, a pillanatnyi helyzet, és azonnal elmúlik az öröm, és elsorvad az ige már-már növekedő magva. És a harmadik helyzet, amikor a tövisek közé kerül a mag, a tövisek pedig, úgy, mint amikor a búzával együtt nő mindig a konkoly, a gaz, a tövisek pedig megfojtják a növekvő magot, a kultúrnövényt, a búzát. Ahogy a sziklás talajra hullott mag az érzelmi kereszténységet kritizálja, hogy először rendülettel neki állunk, és tele vagyunk lelkesedéssel, és a hétköznapokban jönnek a csalódások, nem így képzeltem, a pillanatnyi helyzet azonnal elkedvetlenít bennünket, mert a kereszténység, az, a Krisztus követés az nem érzelem kérdése, a metanoia ott van benne, a nousza, az értelem megfordulása, amelynek természetesen van érzelmi következménye is, de az egész ember megfordul és Jézus Krisztus követésébe áll attól kezdve. Ahogy ott, akkor a sziklás talaj esetében az érzelmi kereszténységet kritizált ez a példázat, itt pedig, amikor tövisek közé esik a mag, akkor pedig a megosztott életi kereszténységet kritizálja, hogy hát szeretnénk Jézusnak is, Istennek is, meg a világnak is tetszeni, de nem lehet két úrnak szolgálni, és hogyha két úrnak akarunk szolgálni, akkor előbb-utóbb a búzát, a konkoly, a gaz elfolytja, és nem tud a búza növekedni, kalászba szökkenni, és teremni. Bizony az élet gondjai, a gazdagság, a sok-sok gyönyörűség kísértései, ahogy mondja Jézus Krisztus magyarázata, megfojtja bennük az igét. És csak a negyedik esetben halljuk azt, amikor nem útfélre, nem sziklás talajba, és nem tövisek közé esett a mag, hanem a jó talajba. amikor hallják az igét, amikor meghallják annak lényegét, amikor befogadják, és amikor a minden napokra nézve gyümölcsöt terem a felnövekedett növény, mert kicsirázott, szárba szökkent a mag, és gyümölcsöt teremhetett. És terem 30-szor, 60-szor, 100-szor annyit, nincs az a búza, ami ennyit teremne, szinte túloz, evangéliumi túlzás ez a példázat, de rámutat arra, hogy minden emberi értelmet túlhalad Istennek az a hatalma, amit cselekedhet az emberrel, hogyha jó talajba hullott a mag. Isten hirdeti az igét, mennyire szeret bennünket is rám, az eredmény testi szemeinkkel látva, hogyha statisztikailag akarnánk megfogalmazni, akkor egynegyed eredmény, 25% eredmény. 75%-ban kárba veszett az ige hirdetés. Hiába szórta, hiába pazarolta Isten szeretete az ige magvát. Hát nincs az a vállalat, nincs az a szervezet, nincs az a cég, amely megengedhetné magának ezt a 25%-nyi eredményt, teljesítményt. Tönkre menne azonnal, nem állhatna meg. És Isten szeretete, hogy mégsem adja fel az ember minden ellenállása, a gonosz minden hatalma ellenére. Mert amikor látjuk, hogy Jézus Krisztus szórja a magot, és látjuk Isten határtalan, pazarló, tékozló szeretetét, és látjuk mindazt, hogy milyen kevés az eredménye ennek, akkor ez rámutat az ember alapállapotára. Arra, hogy az ember éppen attól bűnös, az Isten nélküli élet jelen vonása ez, és így értjük meg a bűn természetét, hogy az ember nem talaj akar lenni, amely befogadja az igét, a magot, hanem magvető akar lenni. Ő akarja átvenni Jézus Krisztus szerepét, isteníteni önmagát. Én akarok a magvető lenni. Én tudom, hogy hogyan kell elmondani a saját gondolataimat, meglátásaimat, igazságomat, mint egy szinte vitatkozva Istennel, perlekedve Istennel, mintha én jobban tudnám, Isten ne is maceráljon, nem akarom ilyen értelemben, teljességében befogadni az igét. Ezért nem lehetek jó talaj, mert amikor az ige szól, amikor a magvető hinti a magot, akkor igenis macerál bennünket. Macerál bennünket, mint ahogy egyébként a szántás-refés esetében is ez van, hogy macerálják a talajt. Macerálja az eke, macerálja a borona, macerálja a vetőgép, hogy modern képeket használjunk erre a példázatra, de ugyanarról van szó. És az ember nem talaj akar lenni, nem akarja, hogy az ige macerálja. Ez az emberi bűn, és mennyire szeret bennünket az Isten, hogy ennek ellenére nem mond le rólunk. Hát nem így van, kedves testvéreim. Mi sokszor még az ige hirdetés kapcsán is, még a keresztény bizonyságtétel kapcsán is igazából magunkat akarjuk hirdetni, a magunk meglátásait, a magunk érdekeit. Talaj helyett, magot befogadó, igét befogadó talaj helyett Istenek akarunk lenni. Magvetők akarunk lenni. Nekünk nem kell az ige, ne szóljon bele az Isten az életembe. Nekünk nem az egész ige kell. Egy-egy része. Az Ószövetség nem kell, az Ószövetség nehéz részei nem kellenek. Az Új Szövetségből is csak az, amiben a szeretetről van szó. Most nekem vigasztalásra van szükségem, bátorításra van szükségem, akkor kimazsolázom azokat az igéket. Mint ahogy egyébként Félix helytartó szívesen hallgatta Pál apostolt, de amikor az apostol az önmegtartóztatásról, az igazságról és az ítéletről kezdett el szólni, akkor Félix helytartó elbocsátotta, mert az egész igét, az egész üzenetet, Isten teljes akaratát már nem akarta meghallani. Ezért mondja az apostol az efézusi méneknek, amikor elbúcsúzik tőlük, hogy mi az Isten teljes akaratát, a teljes igényét hirdettük előttetek. Nem kell az ige, vagy nem az egész ige kell, nem a teljes ige kell, nem ez az ige kell, vagy nem most kell, most még nem akarom meghallani, most még sok a dolgom, most még nincs idő, majd később, majd holnap után, majd nyugdíjban, most még nem. Csak nem tudjuk, hogy lesz-e holnap. Vagy nem nekem kell az ige, nem nekem szól, mindig a másiknak szól. Nem én akarom meghallani. Amikor hallom az intést, akkor sem magamra gondolok, hanem másokra, ezek a hárítási kísérletek. És ettől lesz, hogyha csak a szigorú statisztikánál maradunk, 75% eredménytelenség, és csak 25% jó talaj. És ennek ellenére az Isten szól, a magvető Jézus Krisztus hinti, pazarolja a magot, ami nyomorúságunk, ami ellenálló bűnös természetünk ellenére, hogy át akarjuk venni az Isten helyét, micsoda kegyelmi állapot. Isten nem mond le rólunk, mert az Isten szeretete az nem statisztikai kategória. Az egyetlen ezen a világon, ami nem statisztikai kategória, ami nem az eredményre, nem a számokra tekint, hanem szeret érdemtelenül, határtalanul. A látható eredmények ellenére is próbálkozik, nem mond le rólunk. Hinti a magot szüntelenül, tart még a kegyelmi idő. Csodálkozzunk rá erre, adjunk hálát ezért. És aztán itt hangzik fel az igazi evangélium, ami ennek a példázatnak egyébként a legnehezebb része. Talán a Szentírás egyik legnehezebb igéje, amit én most megpróbálok tényleg néhány percben megmagyarázni. Hogy Isten Jézus Krisztusban hinti a magot határtalan szeretettel, minden ellenállásunk és minden kis hatékonyság ellenére is. Mert adatik a csoda. Igen, adatik a csoda. Rátok tekintve is mondhatjuk, hogy adatik a csoda, hogy van jó talaj. Van jó talajú ember. Jézus Krisztus a tanítványokhoz fordul, és rájuk mutatva azt mondja, néktek megadatott az Isten országának a titka. Néktek megadatott, hogy értsétek. Hogy értsétek a lényeget. Hogy halljátok, meghalljátok, befogadjátok, és minden nyomorúságotok ellenére gyümölcsöt teremjetek. Hát álljunk meg itt egy pillanatra. Hát de jó, Úrunk, köszönjük, hogy Te irgalmaztál, Te kegyelmeztél, Te megnyitottad az értelmünket és a szívünket. Letörted az ellentállásunkat. És nekünk megadatott az Isten országának a titka. Örüljünk ennek. Csodálkozzunk rá erre, adjunk hálát ezért. Ez egy kivételezett állapot. Mert aztán Jézus Krisztus arról beszél, hogy nem mindenkinek adatott meg az Isten országának titka. Miért beszélt Jézus példázatokban? Egyszer úgy gondoljuk azért, hogy szemléletes képekkel érthetőbbé tegye az üzenetet, és sokaknak megnyíljék az Isten országának titka. Itt pedig itt azt mondaná, hogy azért beszél példázatokban, hogy sokak előtt, a kívülvalók előtt elrejtse az Isten országának a titkát. Kedves testvéreim, hogy valaki előtt megnyílik az Isten országának a titka, vagy bezárul az Isten országának a titka, az egyedi Isten kikutathatatlan, örökké, bölcs és vitathatatlan kegyelmétől függ, nem a példázatoktól. Akinek adatott az Isten országának titka, annak a példázat segít, még megnyitja. Akinek nem adatott, annak számára a példázat még inkább elrejti az Isten országának titkát. Ezt én magam is tapasztalom egyébként, mert hát az ige hirdetésekben is alkalmazunk példázatokat, szemlélteti anyagokat, hogy valami üzenetet megvilágítsunk, és sokszor azt látom, hogy nem marad meg más az ige hirdetésből, mint a sztori. A történet, a példázat, amely nem kapcsolódik magához az üzenethez, vagy csak egészen egyszerű összefüggéseket fogalmazhatunk meg a történet, a példázat kapcsán, de nem jutunk a mélyére, a lényegre, mint ahogy akiknek nem adatott meg az Isten országának a titka, azok számára a példázat öncélúvá lett, és legfeljebb valamiféle felsínes összefüggést tudtak megfogalmazni mondjuk a magvetés kapcsán, de ezzel kapcsolatban a lényeg, az üzenet, a mélység és a magasság nem nyílt meg előttük. Néktek adatot, hogy értsétek, sokaknak még nem adatott, még nem értik. A példázat is, amely segítene megvilágítani, inkább elrejti az Isten országának a titkát, milyen döbbenetes fogalmazás, és néznek, de nem látnak. Hallanak, de nem értenek. Meg nem térnek, és a bűneik nem bocsátatnak meg nekik. Mi nem mások ellenében határozzuk meg önmagunkat, de kedves testvéreim, adjunk hálát azért, hogy itt lehetünk, hogy jó talaj lehetünk, hogy nekünk megadatott az Isten országának titka, hogy miközben hirdettetik az Isten igéje, abban a kegyelmi állapotban vagyunk, a példázatot hallva is, az ige hirdetést hallva is, hogy nem csak nézünk, hanem látunk, nem csak hallunk, hanem értünk, hogy megtérhettünk, hogy bűnbocsánatot nyerhettünk, és hogy üdvösségünk van. De ennek a csodának, és ez a lényeg, ide akartam megérkezni, csak úgy lehet örvendezni, hogy mi a magvető eszközei vagyunk. Mi mindenkire reménységgel tekintünk, mert a teljes szentírás üzenete, szándéka csak az, hogy minden ember üdvözüljön egyszer, és eljusson az igazság ismeretére, hogy egyszer majd ezek is, akik még kívül vannak, ne csak nézzenek, hanem lássanak, ne csak halljanak, hanem értsenek, hogy megtérjenek, bűnbocsánatot és üdvösséget, új életet nyerjenek, és más legyen ez a földi élet. Ezért mi mindenkire csak reménységgel tekinthetünk, és nem a statisztikára, nem a hatásokra, nem a látható eredményre tekintünk, mint most sokszor az egyház erre tekint testi szemeivel, és ez nem jó, hanem hirdetjük az Isten igéjét, mint Jézus Krisztus a magvető eszközei, nem adjuk fel, hirdetjük és éljük Isten igéjét, vállaljuk az ige hirdetés bolondságát, ebben a nehéz világban is, nem meghamisítva az Isten igéjét, és tudjuk, hogy Isten majd általunk az ő akarata, kegyelme, jó tetszése szerint még sokakban cselekszik, akik még kívül vannak, hogy aztán bővül legyenek, és ebben a szent szolgálatban bennünket is fel akar használni. Nincs ennél nagyobb reménység, nincs ennél nagyobb öröm, nincs ennél áldottabb szolgálat. Nagyon nehéz ez az ige, de nagyon szép. Összefoglalva, Isten szeret bennünket, mert megszólít, pazarolja ránk az igét, minden ellentámasunk ellenére, az emberi bűn minden nyomorúsága ellenére, és adatik eredmény, mert adatott eredmény a mi életünkben is, hogy általunk adassék eredmény sokak életében. Ne felejtsük el, amit a négy talajtípus kapcsán négy ember típus tár elénk, az más értelmezés szerint egy ember életében, különböző életkorban tapasztalható talajtípus lehet. Hogy először útfél, aztán szikla, érzelmi kereszténység, aztán a tövisek közé elindulunk, de elfogyják a tövisek, aztán életünk egy pontján felragyog a Krisztus, és leszünk jó talaj, és halljuk, és meghalljuk, és befogadjuk és gyümölcsöt termünk. Úgy legyen. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy most ezen a vasárnapon is megtapasztalhattuk a te szeretetedet, amely ezen a hideg vasárnapon megmelegítette a szívünket. Köszönjük, hogy te most is szóltál, hogy pazaroltad ránk a te igédet, a te szeretetedet. Bocsáss meg a mi ellentállásunkat. Olyan sokszor nincs figyelmünk, türelmünk a te szavadra. Olyan sokszor a világ gondjai, bajai, a mindennapok, az ügyek, a küzdelmek teljesen lefoglalnak bennünket. Te lefoglalnak bennünket a vágyaink, a kísértéseink is. Annyi minden, és nem kell az ége, vagy ha kell az ége, akkor válogatunk az égében, és nem most kell az ége, és nem nekem szól az ége. Áldott légy, hogy te ennek ellenére nem mondtál le rólunk, hogy hirdeted az ígét sokaknak, nekünk is. És köszönjük, hogy életünk egy pontján, a mi életünkben is elvégezted, hogy már nem az útfélre, nem a sziklák közé, nem a tövisek közé, hanem a jó talajba hullott a mag. Köszönjük ezt a megmagyarázhatatlan kegyelmet, hogy nélkünk adatott az Isten országának titka, hogy aztán te felhasználj bennünket, hogy mindenkire reménységgel tekintve általunk sokak előtt felragyogjon a te szeretetednek üdvözítő valósága. Urunk Istenünk, így áld meg bennünket ebben az örömben, hogy a tieid vagyunk, és abban az áldott szolgálatban a magunk helyén, amellyel te elküldesz bennünket, hogy bizonyságot tegyünk rólad. Ne lankadjunk meg ebben a szolgálatban, ne lankadjunk meg most a bizonytalan időkben, most, amikor úgy tűnik, hogy az egyház kihaltnak látszik, pedig nem az. Most, amikor olyan sokfelől üldöznek, bántanak, gyaláznak bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy a te néped, a te egyházad soha nem győzhető le, mert a te ügyed győztes ügy. Ez adjon nekünk erőt. Így mondunk közben járó könyörgést egymásért. Azokért, akik itt vannak, azokért, akik nem tudtak eljönni. Külön könyörögve az időseinkért, a betegjeinkért, te adj neki gyógyulást. Hadd hozzuk elég, Urunk, szüleinket, szeretteinket, gyermekeinket, unokáinkat, gyülekezetünket, a kereszténység ügyét, hazánkat és az egész teremtett világ mindenséget. S hadd gondoljunk imádsággal azokra, szeretettel, élő reménységgel, akik kívül vannak, akik egészen más gondolnak a világról, mint mi. Urunk, ne hagyd, hogy a gyűlölet, az agresszivitás, a butaság, a tahóság eluralkodjék rajtunk, piti érdekeket képviselve, hanem a te újjászülő szereteted mozduljon bennünk, így áld meg életünket, mindennapjainkat. Élő Istenünk, egyszülött fiadért, Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mondjuk el együtt, ami Urunk, Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Felhívjuk a testvérek figyelmét az adakozásra, amely az Isten tisztelet része, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja mi Urunk, Istenünk. Mindezek után a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi Atyának szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, maradjon mindenkor mi velünk. Amen.